feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja. Reám tetted a kezedet, alleluja, alleluja. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem, tudod, ha leülök és ha fölkelek. Láttad előre minden utamat, csodálatos előttem a te tudásod. Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja. Reám tetted a kezedet, dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, ámen. Feltámadtam, és újból veled vagyok, tetted a kezedet, alleluja, alleluja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Sok szeretettel köszöntöm a zarándokokat itt az irgalmasság vasárnapja, szombatja alkalmából. Isten hozott mindenkit. Külön szeretettel köszöntöm Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát, és Szabó József atyát, Miskolc diózsőri plébánost, akik eljöttek, hogy ezt az ünnepet, ezt szokás szerint immár évek óta megtartsák. Isten hozta őket, reméljük, hogy továbbra is ezt a haladó hagyományt majd visszük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a teremtő.
Kedves testvérek, ez a mostani zarándoklat talán kiemelkedik a előző évek irgalmasságán ünnepe előtti zarándoklatból, mégpedig nem a létszám miatt, hanem az esemény jelentősége miatt. Hisz talán legtöbben tudjuk, hogy 20 évvel ezelőtt Krakkóban a irgalmasság szentélye alatti bazilikában a magyar kápolnát fölszentelték. És ugyan nem csupán magyar kápolnának nevezzük, hanem Communio Sanctorum, a szentek közössége kápolnájának, de mégis mi a magyar kápolnának tartjuk. Erre az alkalomra reményeink szerint majd a püspöki kar ősszel októberben külön zarándoklatot fog szervezni. De mi a itteni zarándoklatunkkal lélekben már ezt készítjük elő önmagunkban is, és imádságainkkal, hogy az a nagy nemzeti zarándoklat az irgalmasság szentélyéhez sok-sok kegyelmet és gyümölcsöt fakasszon mindannyiunk számára. Szent misénk kezdetén, amelyet mindannyian a szívünkben hozott szándékainkra ajánlunk föl, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igennel védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkoztatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelme, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk.
Istenünk, te a benned hívők számát bőséges kegyelmettel állandóan gyarapítod, tekints jóságosan választottaidra, és öltöztesd a halhatatlanság öntösébe mindazokat, akik újjászülettek a keresztségben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor a jeruzsálemi főtanácsban látták Péter és János bátorságát, és amikor megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek. Fölismerték bennük Jézus tanítványai, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, és így nem tudtak mit mondani. Kiküldték tehát őket a gyűlésteremből, és egymás között tanakodtak. Mit érők legyünk ezekkel az emberekkel, hiszen egész Jeruzsálem tudja, és nem is tagadhatjuk, hogy nyilvánvalóan csoda történt általuk. De hogy a dolognak tovább ne terjedjen a híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy senkinek se említsék többé az ő nevét. Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt. Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Erre újra megfenyegették, majd a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre. Mindenki dicsőítette Istent a történtek miatt.
Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden gyengeséged, a pusztulástól megmenti életed, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Nem pöröl vélünk szüntelen, és haragja nem tart örökké, nem bűneink szerint bánik vélünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nékünk. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szívem. Mert amilyen messze van az ég a földtől, oly nagy a szeretet az őt félők iránt, amilyen messze van napkelettől nap nyugat, bűneinket olyan messze dobja tőlünk. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Victime Paschali Laudes, immolent Christiani, Agnus Redemit Oves, Christus Innocens Patri, Reconciliavit Peccatores. Mors et vita duello, Conflixere mirando, Dux vitae mortuus, Regnat vivus. Valamennyien húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk atyát. Élet itt a halállal, megvíd csoda csatával, ahol élet vezér, ma Úr és él. Mária szent asszony, mondd, mit láttál útadon, az élő Krisztusnak sírját, s a fölkentnek láttam glóriáját. Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. Feltámadt reményem Krisztus, Galileába elétek indult. Tudjuk, Krisztus feltámadott, és diadalmas, ó győztes királyunk, légy irgalmas. Krisztus feltámadott, mindő nagy kínjából, ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, hírelem. Adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Alleluja, alleluja, alleluja.
Az Úr legyen veletek,
és a lelketem.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Miután húsvét vasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején 7 ördögöt űzött ki. Magdolna elment, és elvitte a 7 a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alapban megjelent 2 tanítványnak úrközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a 11 apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Ezt az ünnepet, amit Fehér Vasárnapnak nevezünk, Szent II. János Pál pápa tette az irgalmasságnak, az isteni irgalmasság vasárnapjává. És különösen ezen a napon, ami persze minden szentmisében és minden imádságban is, tudjuk, hogy az Isten irgalmas, mégis az egyház külön kihangsúlyozza Istennek nem csak a tulajdonsága ez, hanem magát a lényegét. Hiszen az első János levélben is olvashatjuk, hogy Isten a szeretet. Ez az ő lényege, ez az ő léte, és hogy szeretetből alkotott minket, és hogy bennünket is szeretni akar a maga teljességében. Aki ismeri az irgalmas Jézus képet, és ott van a kép alján ez a Jézus ufam tóbie, vagyis hogy Jézusom, bízom benned. Ez hasonlót fejez ki a Jézus Krisztusban való hitet. Nem csak önmagában, hogy ő van és él, és hogy ő a megváltó, persze ez az alap, hanem azt a fajta hitet és bizalmat, hogy Jézus, aki él, aki valóban Isten, végtelenül szeret bennünket, és hogy ezt befogadva, ezáltal lesz ő mi is igazi hívőkké, és ezáltal tud ő bennünket boldoggá tenni. Faustina nővérnek mondja Jézus, a naplóban olvasható, hogy a kegyelem, amiből tudunk fogadni az ő irgalma szeretetéből, az a benne való bizalom. Minél jobban bízik egy lélek az Istennek a szeretetében, az irgalmasságában, annál többet tud befogadni. Azt is mondja Jézus, hogy ez olyan, mint egy láthatatlan edény.
A hitet nem lehet úgy megragadni darabszámra, hanem egy belső hozzáállás, egy belső bizalmat jelent, ami által kinyílok valamire, és nem csak egy ilyen elméleti kinyílást jelent, hanem egy gyakorlatit is. Hiszen Jézus mondja, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam. Vagy hogy onnan tudjuk meg, hogy szeretjük a Jézust, hogyha megtartjuk a parancsait. Tehát konkrét tettekről is van szó, nem csak egyszerűen ilyen érzelmi befogadásról, vagy ilyen elméleti hitről, hanem ennek igenis van gyakorlati oldala, és ennek a hitnek vannak gyümölcsei. Ezért, amikor az irgalmas Jézushoz imádkozunk, akkor azt is kérjük önmagunk számára, meg persze mindenki számára, akiért imádkozunk, hogy Jézusom add, hogy tudjak benned bízni, hogy tudjak benned hinni, hogy tudjak hittel imádkozni, tudjak hittel élni, hogy meg tudjam tenni azokat a parancsokat, amiket te parancsolsz, amit kérsz tőlünk, hogy bízzak abban, hogy neked mindig igazad van, még akkor is, hogyha úgy tűnik, a józan észnek ellene mond. Akár a megbocsátásnak a törvényében is, vagy az önmagamot ajándékozó szeretetek a törvényében is, ami sokszor úgy tűnik, hogy nem éri meg. Mert akikkel együtt vagyok, egyszerűen nem érdemlik meg az én jóságomat, ezért nem is akarom magamat adni. Vagy igazságtalannak tűnik azt, hogy én valakinek megbocsássak és szeressek. Több kísértés is előjön az életünkben, kinek melyik része, úgymond a gyenge pontja a hitében, de ezek mindig megkísértenek bennünket, hogy ne higgyünk, azt mondom, hogy ezt már nem. Szokták mondani, ezt még az Isten se kérheti tőlem számon. Hát ezek a pontok, ahol jobban meg tudjuk ragadni a hitünket, és azt is, hogy itt meg ránézlek arra, hogy miért Jézus azt mondja, hogy én meg miért mondom azt, hogy hát ezt nem. Mi is történik bennem, vagy mitől félek, vagy persze ilyenkor nem csak egyszerűen úgy parancsóra megteszek valamit, hanem elkezdek róla elmélkedni, hogy mi nekem ezzel a parancsal a problémám. Például a megbocsátás törvényével azt mondom, hogy ez igazságtalan. Mert valaki rosszat tett velem, és én bocsássak meg neki. Ő a fiatalabb, ő kezdte, ő okozta a kárt, hát még bolondnak néznek a végén, meg mások is mondják, hogy nem vagy te normális, hogy megbocsátasz annak, hát az nem érdemli meg. Meg máskor is fog ellened bűnt elkövetni. És azt mondom, hogy ez igazságtalan. És ha tanulni akarunk Jézustól, akkor megnézzük, hogy ő meghalt minden emberért, az utolsó bűnösökért is, értem is, mindenkért, úgy, hogy neki semmi bűne nem volt, nekem meg annál több. Meg nézve az egész emberiséget. És helyettünk meghalt a kereszten, szeretetből, azért, hogy életünk legyen. Ha így nézzük, ennél nagyobb igazságtalanság a világon nincs. Tehát az Istent, és így idézőjelbe teszem, igazságtalanságban nem lehet felülmúlni. Nem is beszélve arról, az emberiségnek a bűne, milyen óriási, nekem meg sokszor, amit meg kell bocsátanom, valóban vannak, ami nagyon ilyen súlyos bűnök is, de sokszor csak úgy egyfajta sértődésből fakad, vagy a hiúságomat sértették meg, vagy sokszor én sem tudom, hogy most mi bajom van, de a másik emberre haragszom, és nem akarok neki megbocsátani. És amikor így kezdem el nézni a hitemet, nem csak önmagában a hitet, hanem parancsokat, törvényeket, a szeretet törvényeit, amiről a katekézisben is beszéltem, például, hogy beszélek másokról, hogy milyen csúnyán tudok valakinek a hátam mögött beszélni, meg elítélni. És Jézusnak a törvénye, a parancsa az, hogy ne ítélj. És akkor ezt miért kéri, amikor olyan jó esik olyan rosszat mondani, vagy olyan jó esik pletykálni? Jézus ezt az örömet miért veszi el tőlem? Mert különben is igazam van, mert tényleg ezt is ezt tette. És ilyenkor megint előjön, hogy Jézus nehezet kér és igazságtalanságot. Vagy elnézést, Jézus nem tanult pszichológiát, nehogy megszoruljon bennünk valami, és ha hallgatunk Jézusra, akkor nem győzünk mindent csak lenyelni, meg visszatartani. És hát Jézus teremtette a pszichét, az egész embert, mindent, ami vagyunk, ő tudja legjobban, hogy mi hogyan működünk. Amikor a hitetlenségről van szó, és a hitről, akkor látni kell, hogy a hitben van fejlődés. Ez egyénenként változik, például ezért van az, hogy van egy gyermekkori hit, ami utána valamilyen módon növekszik, a gyermek átveszi a családtól, templomba jár, családdal együtt imádkozik, és utána valahol könnyen megtörik. Főleg a kamaszkorban, de később is, hogy kevés az, hogy valaki nem ilyen lineárisan fejlődik, hanem valamikor megtörik, önmagában ez nem baj, hanem újra kell értékelni az egészet. Vagy valaki megházasodik, jár templomba, a házastársa már nem vallásos, utána ő sem lesz az. Látszik, hogy elég ilyen ingoványos a hite, nincsenek mély alapjai. És a hitet az nem úgy örököljük, és utána így, mint egy győzelmi mámorban lineárisan növekszik, hanem a hitünket ápolni és gondozni kell. Az Istennek az ingyenes ajándéka, de kell a mi közreműködésünk is. És ami megint ezen a szentképen olvasható, hogy Jézusom, én bízom benned, előjön, hogy a hitemben kell növekednem, minél mélyebb a hitem, annál többet tudok meríteni az Isten irgalmas szeretetéből, annál többet fogadok be ebből az irgalomból, szeretetből, és persze neki következménye, hogy én is irgalmas szívű tudok lenni, meg a missziós tevékenységemben, ahogy a családtagokat szeretem is, az egész életemre kihat, meg persze az ő életükre is. Tehát nem ilyen magánügyről van szó, vagy egyfajta jámbarságról, valaki szereti ezt a szentképet, valaki nem, valakinek kell, hogy bízza Jézusba, a többieknek meg fakultatív. Ez mindenkire vonatkozik, és hogy a hitemet újra és újra megnézzem, és utána megnézem, hogy hol nem fejlődik a hitem, hol nem változik. Ezért lehet az is, amit Jézus a farizeusoknak is sokszor mond, és mi is esetünk ebbe a hibába, és nem is rossz szándékból, hogy valahol nagyon imádkozunk, vagy ahol valami, ahol nagyon erősek vagyunk, úgy érezzük, akár az imádságunk bizonyos dolgokban, más helyen pedig úgy ki tudok fordulni magamból, hogy valakit még akár el is árkozok, hogyha nekem olyan belső indítatásom van, vagy valamit olyat teszek, hogy elmondom mindennek, vagy nem állok vele szóba, vagy lejáratom. Közben meg úgy néz, hogy egyik részem nagyon egészségesen működik, a másik részem meg, mintha semmi köze nem lenne az evangéliumhoz. Lehetnek bennünk ilyen megosztottságok is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az evangélium az egész életemet nem hatott át. Bizonyos helyzeteket igen, bizonyos helyzeteket az életemnek, meg bizonyos részeit nem. Ezért nem önmagában így általánosan nézem az én hitemet, hanem az életemnek a különböző területeire kell rávilágítani, hogy ott hogyan élem meg, és a legegyszerűbb módja, megint nem ilyen általános kérdés, hát persze, hogy hiszek én az Istenben, hanem az evangélium hogyan működik. Jézusnak a lelkületét azon a részemen megértettem-e már, vagy gyakorlatilag nem. Ez abból is fakadhat, hogy például valahol az evangéliumot nem értettük meg. Valahol így, hogy meg kell bocsátani, de az, hogy miért, például milyen károm származik nekem abból, ha nem bocsátok meg. A másiknak milyen kára származik abból. Milyen óriási veszteségért. Vagy a megbocsátás az evangéliumban is, az nem egy a sok közül, hanem az lényegi. Jézus a bűneinkért halt meg. Ez egy lényegi parancs, azért is van benne többször. A mi atyánkban is imádkozzuk. Lehet, hogy nem értem ezt a törvényt, vagy rosszul értelmezem, és például itt is elakadhatok. Tehát a hitetlenségnek, vagy a gyenge hitnek lehet az egyik oka, például a tudatlanság is. Nem értem ott az evangéliumot, és ennek van egy még rosszabb formája, amikor azt hiszem, hogy értem, és ezért kimondom magamban, hogy értem, de ezt már nem lehet megélni, ezt Jézus se gondolta komolyan, vagy már eltelt 2000 év, és a mai világban ez nem működik. Ez a legrosszabb, mert egyrészt azt a parancsot már kizártam az életemből, de nem is vagyok nyitott, hogy megismerjem a valóságot, hanem ott lezártam, és ezért keletkezik ott egy ilyen sötét folt az életemben, ahol az evangéliumot nem engedtem be. Amikor Szent Ignác beszél a vigasztalanságról, akkor különböző okokat sorol fel, például, hogy valaki valamit elhanyagott, például az ima életében. Eddig imádkozott, most valamit kihagyott, vagy úgy lustálkodott benne, akár itt több héten keresztül. Egyik oka ez, a másik valamilyen bűn, akár súlyosabb bűn. A harmadik pedig, hogy az életemnek egy részéről kizártam az Istent. Amikor megkérdezem valakitől, hogy van-e haragosa, persze, hogy van. Az a minimum, tehát egy jó kereszténynek úgy tűnik, hogy mindenképpen tartok magamnak fent ilyet, és mi akar-e neki megbocsátani, és hogy nem. Mert nem érdemli meg. És például így előjön, hogy hogy valaki nem akar megbocsátani, ott az Isten kizártan. És ez nem rossz szándékot jelent feltétlenül, hanem a tudatlanságot, mert ez ilyen, meg olyan, meg amolyan, de Jézus nem azt mondta, hogy ítéletet mondjak, hanem hogy bocsássak meg, mert az Isten is úgy bocsát meg nekem. És itt ezért, amikor az irgalmas Jézust akarjuk megismerni, meg befogadni az irgalmasságát, egyik nagyon fontos eszköze ennek, hogy megismerni az igazságot. Jézus mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. És ezért fontos akár megkérdezni, most már annyi könyv is van, hál' Istennek, meg olyan sok sajtó, média termék, amin meg lehet, utána lehet nézni. Persze fontos, hogy a katolikusot ne valami mást találjuk, mert rengetegen írnak mindenről. Vagy megkérdezni egy lelkivezetőt, elolvasni egy könyvet, de sokféle fórum van, hogy utána járjunk valaminek. És például ez is lehet egy lelki út, nem csak az, hogy most már mától kezdve jó leszek, mert úgyse leszek jobb, ha nem értem azt, hogy mind kell változtatnom, hanem utána járok az igazságnak. Itt Lukács is írja, hogy amikor összegyűjtött Jézusról mindent, hogy utána járok, pontosan hogy is volt ez. Mondanak itt mindent, hiszem is, mert nem is hiszem, majd én személyesen, úgy módszeresen utána járok, hogy pontosan ez a Jézus Krisztus ki is volt, meg miket is csinált. Tehát ez a fajta kereső lelkület egy lényeges része annak, hogy én irgalmas szívű legyek. Nem is beszélve arról, hogy itt Jézus küldi a tanítványokat a misszióba, hogy hirdessék az evangéliumot. Én azt is missziónak nevezem, amikor például élek egy közösségben, egy családban, és azt mondom, hogy látjátok gyerekek, hogy én járok templomba. Azt is látjátok, hogy vannak olyan részei az életemnek, ahol enyhén szólva nem én vagyok a vallásnak a példaképe, és én sem tudom ezzel mit kezdeni, de apátok vagy anyátok most mától kezdve utána jár annak, hogy, és megkeresem az igazságot, majdnem mint a népmeségben, de persze itt a valós igazságot keresem meg, és például ez is egy missziós tevékenység, hogy sok mindent már értek az evangéliumból, de van, amit még nem. De ezt elismerem, és utána pedig utána járok. Amikor Jézus a vakon születettet úgymond meggyógyítja, hogy visszaadja a szeme világát, akkor Jézus szembesíti a farizeusokat, hogyha azt mondanátok, hogy vakok vagytok, akkor nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, ezért a bűnötök rajtak marad. Vagy az nem baj önmagában, legalábbis átmenetileg, én azt mondom, hogy valamit nem értek. Én ezt nem akarom megtenni, vagy ezt a parancsot én nem akarom megélni, vagy egyszerűen nem tudom. Ezt kimondom őszintén, akkor kimondtam azt, hogy ezt nem értem, itt tehetetlen vagyok. De ehhez hozzátartozik, hogy ezt elismertem, és utána pedig tovább tudok lépni, és hogy így utána járok az igazságnak, és az alázatosság megmarad. Aki azt mondja, hogy én mindent tudok, az a gőg. Minden bűnnek az alapja a gőg. Amikor azt mondom, hogy vannak hiányosságaim, és ilyen fekete foltok az életemben, amiket nem is értek, akkor azt mondom ki, hogy vannak nehézségek, vagyis alázatos vagyok, ami nem más, mint a helyes önismeret. Utána pedig utána tudok járni az igazságnak, és befogadó tudok lenni, hogy az Isten bármilyen módon meglepjen engemet, vagy megértsek dolgokat. És amikor megértettem, akkor mondom a többieknek, hogy na végre utána jártam, most tudtam meg, hogy ez a gyónás is például mire való. Vagy miért kell azt papnak elmondani? Eddig olyan mérges voltam azt, hogy miért van arra a szükség, elmondom én itt Jézusnak, vagy akárkinek, a gesztenyefának is, ha kell, de miért kell azt embernek elmondani. És most már értem, hogy Jézusnak mi volt a szándéka ezzel. És mivel megértettem, ezért most már például a Szent Jónás nem úgy jelenik meg előttem, mint egy óriási nagy fal, teher, ami ellen ellenállás van bennem, hanem úgy jelenik meg, hogy az Isten egyik leggyönyörűbb ajándéka, hogy leteltem a bűneimet, még meg se kell magyarázni, nem bírósági tárgyalásra megyek, hanem leteszem, és ő azért halt meg, hogy nekem megbocsásson. És utána szentként jövök ki a gyóntató székből. Tehát amit eddig úgy háborogtam, ajándékká válik, de különben az Istennek az eredeti szándéka az is, hogy mindent ajándékba adjon nekem. És amikor a hit útját járjuk, és most csak egy-két dolgot emeltem ki, de kinek mi a gyenge pontja, azt mindenki majd maga találja meg, hogy mik ezek a pontok, hogy ezeket kell megnéznem, és utána újraértékelnem. Valakinek az egyházzal van problémája, valakinek valamelyik szentsége, valakinek például valamilyen erkölcsi parancsokkal azt nem tudja elfogadni, és megint hozzáteszem, hogy legtöbbször az a tapasztalatom, hogy itt nem a parancs elfogadásáról van szó, hanem nem is érti, hogy ennek mi a lényege, vagy miért fontos ez, vagy Jézus miért akarja. De megint veszélyes, amikor valaki azt gondolja, hogy én ezt értem, de amit Jézus akar, az úgy rossz, ahogy van. De ez a veszélyes, és itt megjelenik a gőg is, ahol már nem dolgozok ezen a dolgon, hanem lefedem, és innentől egy részbe az életemből ki van zárva maga az Isten. Ezért, amikor a hitben növekszünk, akkor nagyon fontos, hogy ez a személyes utánajárás, a másik pedig még, amit ki szeretnék emelni, ez a személyes tapasztalat. A tanítványok annyi csodát láttak a 3 év alatt, mi ezekről elmékenünk, vannak róla szép gondolatok, meg nem tudom, még filmek is, ők még itt egyenesben méterekről látták a halottak feltámasztását, kenyérszaporítást, Jézus a vizen jár, rengeteg gyógyítást, már lehet, hogy unták is szegények, hogy már annyi vak meggyógyul, meg annyi embernek az egészsége helyre jön, de ez mind rajtuk kívül történt. Ezért, amikor Jézus keresztre feszíti, akkor megijedtek, és mintha nem is lett volna hitük, menekültek el. János apostol maradt a kereszt alatt, a többiek elmenekültek. Júdás meg hát öngyilkos lett, Péter megtagadta a mesterét. Amikor már velük történt a csoda, a feltámadás után, amikor azt gondolták, hogy most jön a büntetés, és hogy Jézus pedig nem megbüntette őket, hanem Lukács evangélista ezt írja, örömükben még mindig nem mertek hinni, innentől már a Jézussal való találkozás egy személyes tapasztalat, ami már rólam szól. Én tapasztalom meg. És olyan, mintha akkor tértek volna meg igazán, mintha Jézus akkor hívta meg volna őket újra. Tehát a hitben is van ilyen, hogy kívülről már sokat láttam, sokat olvastam, de még nem velem történt. Amikor engem érint meg, és ezt hívják csúcsélmények a lelkéletben, amikor Jézus nevemen szólít, velem történik valami, a sokkal mélyebben hat, és sokszor akkor kezdődik meg az igazi személyes megtérésem. Ezért, ha a mai világot nézzük, hát egyértelmű, hogy a templomba járóknak a létszáma csökken, viszont, hogy akik járnak, akár a fiatalok közül, ők sokszor sokkal elkötelezettebbek. Aki tényleg megtért, az tényleg ott van szívvel, lélekkel, és akkor is, ha emberileg nem éri meg, de úgy komolyabban veszik a hitüket, azért már a közösség önmagában már nem megtartó erő, mindenkinek személyesen kell dönteni. Kedves testvérek, a irgalmasság vasárnapján sok mindenért imádkozunk, bűnök megbocsátásáért is, persze kell is. Most én, amit kiemeltem az evangélium kapcsán is, hogy Jézus megrója a tanítványokat a hitetlenség és a kemény szívűségük miatt. Pedig hát ők voltak Jézusnak a legszorosabb, úgymond, hogy követői, meg munkatársai, és hogy nézzek a saját életemre, és hogy nagyon őszintén mondjam ki azt, hogy a hitem hol nem működik, vagy hol csak ilyen csekélyesen, hol nincs bennem tűz, akár az imádságban, a szeretet gyakorlásában, az irgalmasságban, erkölcsi dolgokban, bármiben, és utána pedig kérjem az Urat, elismer vagy Uram, mint az édesapa, aki hozta a fiát, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Add, hogy bízzam benned, add, hogy megértsem azt, hogy mit akarsz tanítani, add meg a bátorságot, hogy utána járjak, de mindenképpen a hitünk folyamatosan növekedjünk, ebből egyre több gyümölcs legyen, és utána a gyümölcsökből pedig missziós tevékenység legyen, amikor is látva az életünket, de a küzdelmeinket is, egyre több ember tér meg, és egyre többen értik meg, és tapasztalják meg rajtam keresztül is az Isten irgalmas szeretetét. Amen.
Úgy engedje a jó Isten.
Testvéreim, áldjuk minden időben a föltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért.
Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján.
Jézus Krisztus, irgalmas üdvözítőnk, kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat.
Jézus Krisztus, irgalmas üdvözítőnk, kérünk téged, hallgass meg minket.
Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat.
Jézus Krisztus, irgalmas üdvözítőnk, kérünk téged, hallgass meg minket.
Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek.
Jézus Krisztus, irgalmas üdvözítőnk, kérünk téged, hallgass meg minket.
Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre.
Jézus Krisztus, irgalmas üdvözítőnk, kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük irgalmas szeretetetet és föltámadásod kegyelmét, Szent Lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.
Feltámadt már dicsőségben az Isten szent fia, örvendez már győzelmében, világ megváltója. Érettünk vállalt sebb helyet, és már dicsőségben fényre nek. Alleluja! A kereszten oldalából vér és víz áradott, e forrásból a világnak új élet támadott. Érettünk vállalt sebb helyet, már dicsőségben fényre nek.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot.
Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket,
fölemeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül vallják.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjét téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Halálodat hirdetjük
Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vont magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké.
Amen.
Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Engesztelődjetek ki szépből egymással.
Legyen békesség köszünk mindenkor.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
Békességet hagyok rátok, alleluja! Az én békémet adom nektek, alleluja! Békességet hagyok rátok, alleluja! Az én békémet adom nektek, alleluja! Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem, az Úr jobbja győzelmet szerzett. Békességet vagyok rátok, alleluja! Az én békémet adom nektek, alleluja! Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak műveit. A kő, melyet megvetettek az építők, az lett most szeglet kővé. Békességet hagyok rátok, alleluja! Az én békémet adom nektek, alleluja! Az Úrnak műve ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk. Örvendezzünk és vigadjunk rajta. Békességet hagyok rátok, alleluja! Az én békémet adom nektek, alleluja! Jézus,